Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, Amerika szakértő, a mai napra kész vendége. Donald Trump beiktatása kapcsán beszélgetünk a rádióban, felvételről hallják Önök ezt a beszélgetést. Köszöntöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Semmi nem állhat az utunkba. A beiktatásán Donald Trump ezt mondta, a HVG külpolitikai szakírója Nagy Gábor erre azt mondja, hogy az amerikaiak azzal szembesült, hogy elnököt választottak, de egy királyt kaptak, legalábbis az ambícióját tekintve. Milyen elnök lépett hivatalba január 20-án Amerikában?
A Donald Trump felhatalmazása valóban már-már példátlan, nyilván ez nem teljesen igaz, de rendkívül erős mandátummal rendelkezik, ami kicsit kettőséget okoz, és valószínűleg ez lehet a háttérében ennek az imént említett felvezetőnek, mert egyrészt ez egy nagyon szoros választás volt, persze nem így tűnik, hiszen az összes csatatér államot vitték a republikánusok és Donald Trump. Ugyanakkor a többségi szavazat alapján, tehát az, hogy lélekszámban ugye hányan szavaztak, hány szavazó adta le a voksát Trumpra, illetve Harrisre, az alapján viszont ezért nem volt ez annyira földcsúszamlásszerű győzelem. Határozott győzelem volt, de nem volt földcsúszamlásszerű. Nyilván a többségi szavazatot megszerezte Donald Trump, de ezzel együtt azért szorosabb volt annál, mint amennyit ez a felszínen látszódik. És ezzel párhuzamosan viszont az amerikai választási rendszer jellegéből adódóan Donald Trump nem csak az elnökséget szerezte meg, hanem ugye republikánus többség van az alsóházban és a felsőházban is, megjegyzem mind a két helyen szorosan. Tehát az alsóházban mindösszesen 4 fővel vannak többen a republikánusok, ami nagyon szorosnak számít. Tehát így volt az egyébként az előző ciklusban is 2022 és 24 között, illetve hát a felsőházban pedig 3-an vannak többen a republikánusok, 53-47 az arány pontosabban, ami azért már magabiztosabb lehetőséget ad, vagy helyzetet ad a republikánusoknak, főleg amikor ugye Trump jelöltjeinek a jóváhagyásáról van szó. Azért, hogyha már kényesebb kérdésekről, törvényekről kell szavazni, azért ott azért már az 53 fő az hát nem jelent annyira garanciát mindenre, mert mindent nem tudnak keresztül vinni vele. Szóval ezért kettős a helyzet, viszont ha megnézzük az elnöki beszédet, a beiktatási beszédet, akkor valóban olyan ambíciókat tűzött ki Donald Trump, ugye annyira megpróbálja visszacsinálni a bideni örökséget, ha úgy tetszik, illetve olyan célokat tűzött ki maga elé, ami rímelt egyébként az első adminisztrációjával 2017 és 21 között, hogy tulajdonképpen azért látszik, hogy ő hosszabb távra tervez, tehát nem csak 4 évre szeretné meghatározni azt az irányt, amit az Egyesült Államok külpolitikában, energiapolitikában, gazdaságpolitikában képvisel, hanem szeretne ő is tulajdonképpen egy ilyen örökséget építeni.
Szeretném, ha kitérnénk a beszédére arra, hogy milyen jövőt vizionál Donald Trump. Ő ugye azt mondta, hogy amerikai és a világ átfogó megváltoztatása a cél, de maradjunk még egy picit a Donald Trump személyénél. Ugye az amerikai társadalmat megosztja Donald Trumpnak a személye, ezt láttuk a választásokon, de hogy Európának ebben a felében is nagyon sokan vannak, akik az ő irányába fordulnak, igencsak nagy szimpátiával, és ezzel, hogy szimpatizálunk Donald Trumppal, ezzel még nincs gond, hanem az is történik, hogy az, aki azt merészeli mondani, hogy hát elképzelhető, hogy Donald Trumpnak az elnöksége az nem csak jót jelent számunkra, az Soros Györgyel cimborál, az nincs tisztában a valósággal, az nem ezen a földön él, és a többi, és a többi. Tehát van önnek válasz arra a kérdésre, hogy Európának ebben a felében miért van ekkora szimpátia Donald Trump irányába?
Ez érdekes egyébként, már az első adminisztráció alatt is ez érezhető volt. Csak 2 érdekességet mondok, és akkor mindjárt az összefüggésre is. Az egyik, hogy ha valaki, ugye visszaemlékszem, amikor Trumpot először megválasztották 2016-ban, ugye akkor is már tett kijelentéseket például Ukrajnával kapcsolatban, és meg általában a NATO-val kapcsolatban, meg az Egyesült Államok külpolitikai vagy nemzetközi elkötelezettségeivel kapcsolatban. Ezt nem ragozom, mert ezt nyilván a hallgatók is tudják meg ezt sor tekintetben, hogy rezonált azzal, amit most is hangoztat. Úgyhogy 2016-ban, ha valaki ezt mai napig leteszteleti, hogyha a Google keresőmotorba beírja azt, hogy Trump és Kelet-Európa, hogy az amerikaiak nem a Közép-Európát, vagy Kelet-Közép-Európa kifejezésével használják az angol szászok általában, hanem csak azt, hogy Kelet-Európa. Tehát ha beírja valaki azt, hogy Trump és Kelet-Európa angolul, és beállítja a keresőbe, hogy hát milyen találatok jönnek ki 2016 és 17 között, tehát akkor tájt, amikor Trumpot megválasztották, akkor csupa olyan cikkek jönnek ki, amelyek ugye azt mutatják, hogy hát hogy reszketnek ugye Kelet-Közép-Európában, mert ugye a NATO és kollektív védelem iránti amerikai elköteleződés megkérdőjelezi Donald Trump, Ukrajnától adobná az oroszoknak, stb. És aztán, hogy ugyanezt a keresés szóról-szóra, csak átállítjuk az időben, tehát két évvel későbbre, 2018 és 2019, vagy akár 20 között, tehát a Trump adminisztráció közepére, illetve a második felére, akkor azt látjuk, hogy olyan cikkek jönnek ki, elemzői, meg véleménycikkek, meg újságcikkek, hogy Trump Kelet-Európát választja, hogy Kelet-Közép-Európában hogyan kedvelik Donald Trumpot, illetve, hogy még olyan is láttam talán a Politikon, hogy az úgynevezett ilyen hát Trump-faktor, az mennyire erős igazából Kelet-Közép-Európában. Nyilván ez politikai ideológia, meg sok minden ebben benne van, de a lényeg, hogy megosztó a helyzet, ez a váltás, ez alapvetően annak volt betudható, hogyha megnézzük az amerikai a 2017-es Trumpi Nemzeti Biztonsági Stratégiát, és ez alapján készült ugye, Trumpi varsói beszédet 17 júliusában, ami zárva megjegyzem, hogy egyébként az első nagyobb külföldön elmondott beszéde volt. Tehát, hogyha ezen diplomáciai gesztusokra adunk, akkor ez is egy érdekes, hogy az első komolyabb nagy külföldi beszédét Kelet-Közép-Európában tartotta, és ha valaki megnézi az akkori sajtóhíreket, akkor azt láthatja, hogy sok volt a panasz, főleg nyugat-európai diplomatáktól, hogy ez miért nem Brüsszelben, vagy akár Berlinben, vagy Párizsban hangzik el. Szóval, hogyha megnézzük ezt a beszédet, és végül az ez alapján 2018 nyarán közé tett Európa stratégiáját az első Trump elnökségnek, akkor azt látjuk, hogy nagy hangsúly van Kelet-Közép-Európa katonai megerősítésén, vagy biztonsági megerősítésén egy potenciális ugye, orosz támadással, vagy keletről érkező támadással szemben. Tehát Donald Trump elnöksége igazából nem csak úgy folytatta, hanem megerősítette a NATO és a Transatlanti Szövetségnek a területvédelemre és elrettentésre irányuló erőfeszítéseit, azzal együtt, hogy nyilván a felszínen, közben meg a diplomáciai szférájában azért elég sok bizonytalanság meg kérdőjel volt az elnöki kommunikáció miatt, de a tényleges tetteket megnézzük, akkor alapvetően ezt a különbséget látjuk. Ezért volt az, hogy kelet-közép-európai diplomaták meg vezetők, ha jól emlékszem például még a korábbi, még az előző szlovák államfő például, de a lengyel, majd a korábbi, még a lengyel védelmi miniszter is úgy fogalmazott még a Trump elnökségnek az első éveiben, hogy őket is zavarja nyilván, amikor nem beszél az ötödik cikkeiről, kollektív védelemről, meg hogyan kommunikál Putyinról, meg ezek a kijelentések, de egészen addig, amíg küld amerikai katonákat, például Lengyelországba, meg amíg ténylegesen végül is olyan tetteket, kézzelfogható intézkedést nem hoz, ami rontja a szövetségi együttműködést, meg a kollektív védelmet, vagy akár a kétoldalú kapcsolatokat az egyes kelet-közép-európai országokkal, addig igazából őket ez nem zavarja. Tehát ha úgy tetszik, ugye ez a mondás, hogy ne azt nézzék, hogy amit mondok, vagy amit teszek, az gyakorlatilag a Trump elnökségre is igaz volt. Úgyhogy valószínűleg ez lehet az egyik oka. Nyilván emellett van egy másik, hogy a kelet-közép-európai, tehát a politikai ideológiai szféra, a kelet-közép-európai tulajdonképpen jobboldali erők jobban rezonálnak a republikánus pártnak a Trumpi irányzatával. Ez is egy nagy téma, csak nagyon röviden a lényeg, hogy Amerikában a republikánus párt meg a konzervatív erőtér megosztott. Három fő csapásirány van a republikánusok körében több évtizedre visszamenőleg. Vannak az úgynevezett nemzetbiztonsággal, vagy nemzeti biztonsági konzervatívok, most kicsit csúnyán magyarra fordítva. Tulajdonképpen az ilyen, hát héja külpolitika, neokonzervatív vadfajtások alapvetően egy nagyon aktív külpolitikát folytató, akár demokrácia exportra hangsúlyt helyező irányvonalat képvisel. Ők egyébként jelentős részben lejáratódtak Amerikában a terror elleni globális háború kapcsán, főleg az iraki beavatkozás miatt 2003-at követően, de egy befolyásos, egy hangos elemről van szó a republikánus párton belül. A másik ága a szabadkereskedelmi, meg az egyéni szabadságjogokat hangoztató gazdasági irányvonal, gyakran libertariánusoknak is szokás egy részüket nevezni. Ők is valamennyire háttérbe szorultak, noha ők voltak a legbefolyásosabbak az elmúlt 20 30 évben. Ugye azért szorultak háttérben, mert a globalizációnak, meg a nemzetközi szabadkereskedelemnek, mint kiderült a nyugati világban, meg Amerikában is vannak vesztesei. Akik végül besorakoztak egyfajta nacionalista, populista táborba, ezt képviseli Trump, és ez a harmadik tábor, akikkel ez jobban rezonál, akik tulajdonképpen a kultúrharcot, a kulturális, vallási, társadalmi kérdéseket helyezik előtérbe, akik a nyugati civilizációt, zsidó-keresztény hagyományjal társítják. Ez a három irányvonal, ez nagyon jól összhangban volt a hidegháborúban, mert volt közös ellenség, ugye a szovjet kommunista ateisták. Csak ugye, amikor eltűnt a hidegháborút követően, ez a hármas, úgymond szövetség, ez megtört, ez az úgynevezett fúzió, és tulajdonképpen egy ilyen hát vergődés alakult ki a republikánus párton belül, és most újabban a korábban magukat háttérbe szorítottnak érző, tulajdonképpen az ilyen társadalmi, kulturális kérdéseket előtérbe helyező, gyakran paleokonzervatívnak nevezett ilyen irányvonal erősödött meg, és ez nagyon jól rezonál, ez ennek az iránynak egyes elemei nagyon jól rezonálnak a kelet-közép-európai jobboldali erőkkel. Ezért volt az például, hogy a határvédelem kérdése mondjuk az illegális migráció kapcsán, hogy a tömeges, irreguláris migráció kapcsán nagyon jól rezonált a trumpi vagy republikánus határvédelemmel. És sok esetben almát hasonlítunk körtéhez, mert teljesen más ugye az észak-amerikai konzervativizmus, meg az észak-amerikai biztonsági és társadalmi kulturális problémák, mint Kelet-Közép-Európában, de ez a két irányvonal, vagy a két csoport, akiket említettem, ott vannak közös nevezők, vagy vannak nagyon jól rímelő, ha úgy tetszik, elemek, mind a kommunikációban, mind a világnézetben, amelyek most ezáltal azt eredményezik, hogy kedvezőben tekintenek a kelet-közép-európai jobboldali konzervatív erők Donald Trumpra, mintha úgy tetszik egy általános vagy egy főáramlatú republikánus szereplőre korábban. Bocsánat, még egy gondolat, ezért is van az, hogy például ugye a republikánus pártnak egy-egy az előbbi kettő csoporthoz tartozó politikusai képviselői nem feltétlenül élveznek akkor a népszerűség, vagy örvendenek akkor a népszerűségnek mondjuk Kelet-Közép-Európában. Ez látszik mondjuk, ha mondjuk ilyen látogatásokat tesznek, ugye kongresszus diplomácia keretében. Volt erre példa.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, Amerika szakértő, a mai napra kész vendége. Donald Trump beiktatása kapcsán beszélgetünk. Az Amerikai Egyesült Államok 47. illetve 45. elnöke a beiktatása napján számos elnöki rendeletet írt alá, adott ki. Ezek főként Amerikát érintő változtatások szerepelnek ezekben, csak hogy ezek nem csak Amerikát érintik, hanem mindenkit, és itt az egészségügyi világszervezetből való kiléptetésre, a párizsi klíma megállapodásból való kiléptetésre gondolok. Ezektől mennyire kell mi megijedjünk?
Hát a WHO, tehát az egészségügyi világszervezetből való kilépés az valóban fájdalmas lesz, ha nem is egyik napról a másikra, ugyanis az Egyesült Államok a kilép, az azt jelenti, hogy a különböző programokat sem finanszírozza, ami jelentős, mert a költségvetésnek gyakorlatilag egy kb. 20%-át ugye az amerikaiak fizetik be. Na most ugye a kilépés oka az alapvetően nem ez, hanem az, hogy ezeket a nemzetközi szervezeteket, vagy a nemzetközi szervezetetnek egy részét Donald Trump és egyre többen egyébként a republikánus párton belül úgy gondolják, hogy ezeket lényegében átvették, vagy aláaknázták az Amerika ellenes nagyhatalmak, illetve hát destruktív erők is. Most azért fogalmazok ilyen tágon, mert ebben benne belefoglalják a Kínai Népköztársaságot, az Oroszországi Föderációt, az Iráni Iszlám Köztársaságot, alapvetően ezeket a fő országokat, és ugye a republikánusoknak lényegében a sérelme az, meg általában a konzervatívoknak Amerikában, hogy ők, majd az amerikaiak felépítették ezeket a nemzetközi szervezeteket az elmúlt 70-80 évben, pénzelik is jelentős részben ezeket a szervezeteket. Nyilván valamennyire a saját szájuk íze szerint, a saját érdekeikre hangolva, mert nyilván azért, ahogy mondom, közérdeket, tehát a nemzetközi biztonsági szempontokat is figyelembe véve, de ehhez képest nem kapnak vissza belőle annyit, mint amennyit úgy gondolják, hogy járna nekik. Na most ugye innentől kezdve egy ilyen hosszabb, véget nem érő vitába lehetne ugye bonyolódni, hogy akkor most hogyan mérjük azt, hogy mennyit kapunk vissza mi a különbözőktől a nemzetközi szervezetektől. Trumpék úgy gondolják, hogy bizonyos kulcskérdésekben ezek a nemzetközi szervezetek korruptak, tehát hogy más országok érdekeit szolgálják ki nyíltan vagy hallgatólagosan. Mondok egy nagyon konkrét példát, a WHO-ból azért épett ki Trump már az első elnökség alatt, mert úgy gondolta, hogy a WHO 2020-ban nem járt utána elég jól a koronavírus járványnak a kínai jeledőire. Tehát amikor Wuhanba kellett volna küldeni, vagy Wuhan tartományba, a kínai népköztársaságba kellett volna küldeni ugye különböző ellenőröket, akkor nem lépett fel elég erélyesen a kínaiak ellen, a kínaiak úgymond házon belül megpróbálták ennek a vizsgálatnak az élét elvenni, és ugye ez zavart a Donald Trumpot, ugyanez részben a problémája a WTO-val, tehát a világkereskedelmi szervezettel, és ez visszamegy régebbre ám, tehát már Obama adminisztráció alatt hasonló problémák előjöttek, csak nem volt annyira előtérbe véve, mert hát nem voltak hangzatos kijelentések, de ezek amerikai oldalról előjöttek már korábban. Megint csak az említett Trumpi nemzeti biztonsági stratégia még 2017-ből nyersen kimondja, és ők ezért lépnek ki, csak ugye van úgymond káros externálja ennek, ahogy ön is említette, tehát vannak ennek járulékos veszteségei, illetve vesztesei, akik ugye a világ többi részén is, főleg a fejlődő világban, illetve a támogatásra szoruló országok köréből fog kikerülni, akik nem biztos, hogy megkapják azokat a forrásokat és támogatásokat az egyéb programokban, étszeremi küzdelem például, malária vagy más programokban, amelyeket eddig a WHO az amerikai források révén biztosítani tudott. Annyi reményző még lehet, hogy mondjuk a Trump elnökség, és ezt nem tudjuk még, mert még ez is ugye átformálási, átgondolás alatt van, hogy a nemzetközi segélyezési politikáját úgy fogja áthangolni, hogyha más nem, akkor kétoldalú alap, bilaterális alapon fogja ezeket az országokat támogatni. Ezt még nem tudjuk. Erre is jött ki egy elnöki rendelet a minap, tehát az első rendeletek között, hogy az Egyesült Államok nemzetközi segélyezési gyakorlatát átalakítja, átgondolja az Washington. Mi meglátjuk, hogy hogyan. Csak hogy lássak, hogy itt vannak nagyon konkrét problémái az amerikai konzervatívoknak, például mondjuk a segélyezés kapcsán a Közel-Kelet, és kifejezetten mondjuk a palesztinok kérdése, és ugye ezek miatt az egész rendszert átalakítják, és lesznek úgymond járulékos veszteségek. A kérdés az az, hogy miután átalakították a rendszert, ha más nem, akkor kétoldalú alapon ezeket majd végül pótolni fogják-e. Elképzelhető, hogy igen, de az is benne van a papírban, hogy nem, hogy ezek lényegében megoldás nélkül maradnak ezek a problémák, úgyhogy igen, elképzelhető, hogy lesznek itt csúnya szóval káros externáliák.
Donald Trump a történelem legdicsőbb 4 évének nevezte már most az elnöki ciklusát. Az a tény, hogy van már kormányzati tapasztalata, az segítheti ebben, vagy ezek nagy szavak, és hát minden kijelentését szkepszissel kell kezelnünk?
Ezt a személyzeti vagy személypolitika szempontjából van jelentősége annak, hogy ő neki van 4 év tapasztalata. Nyilván a kommunikáció az értelemszerűen a Trumphoz hűen túlzó, tehát egy költői túlzásokba esik, és nyilván ideje korán vannak kijelentve ezek a mondatok. De abból a szempontból nem alaptalanok, hogy és ezt általában a konzervatívok meg a republikánusok is elismerik, a demokraták pedig aggodalommal figyelik Amerikában, hogy ugye nagyon sok tapasztalatot szerzett Donald Trump az első elnökség alatt. Tehát lehet látni, hogy például a csapatát, ha úgy teszik, naív módon állította össze. Most függetlenül attól, hogy mit gondolunk arról, hogy létezik-e mély állam vagy sem, illetve hogy ez politikailag motivált vagy sem, ugye azt látjuk, hogy Donald Trumpnak van egy ilyen szándéka, nem csak neki, hanem a republikánusok egy részének, hogy a párhuzamos bürokratikus szervezeteket az amerikai szövetségi kormányzatban megnyírbálják, mert úgy gondolják, hogy ezek egyrészt pazarlóak, másrészt pedig politikailag motiváltak, és hát ugye ez ilyen szándék megvolt egyébként a Trump elnökség részéről már 2017 és 21 között is, csak ugye egyrészt nem ezzel foglalkozott elsősorban, másrészt pedig ugye lehetett látni, hogy nagyon, nagyon nagy volt a személyi fluktuáció az adminisztrációban, mert sok olyan embert vett a közvetlen közelébe is, vagy környezetébe is, akik aztán utólag, ugye, hát ott hagyták, és tulajdonképpen utólag publikáltak különböző könyveket, meg cikkeket arról, hogy hát hogyan működik az adminisztráció belül. Ez volt az ilyen irónia a Trump elnökséggel kapcsolatban, hogy egyrésztről óriási fluktuáció volt, másrészt viszont az egyik legtranszparensebb elnökség volt, még ha nem is akarta, mert folyamatosan szivárogtak ki az információk. Na most erre valószínűleg nem kerül sor. Tehát amikor megnyerte Trump a választást 2024. novemberében, akkor már nyilvánosságra került, hogy ki lesz, hogy a kabinet főnöke, és rögtön hozzátették már az elemzők, hogy na, a kabinet főnökről azt lehet tudni, hogy ő lényegében rövid pórázon tartja az egész elnökséget, beleértve bizonyos szempontból az elnököt is, tehát hogy kétszer-háromszor is megszűrik azt, hogy kik jutnak be Trump környezetébe, és milyen csapatot épít fel. Biztosan lesz fluktuáció, de alapvetően az elnöki akaratnak a jobb érvényesítését kisebb bürokratikus ellenállást céloztak az eddigi intézkedések, köztük az első rendeletek egy jelentős része. Tehát, hogy biztos, ha úgy tetszik, hatékonyabban fog működni a Trump elnökség ezúttal, mint az első négy évben. Nyilván ez egyesek bánatára, mások örömére, de alapvetően biztos, hogy úgymond eredményesebb lesz a saját célkitűzései tekintve az elnökség, mint az előző ciklusban.
Donald Trump célként fogalmazta meg Amerikának és a világnak az átfogó megváltoztatását. A bosszú, a személyes bosszú az ott van a célok között. Itt arra gondolok, hogy megvonta annak, mint egy 50 titkosszolgálati szakembernek a biztonsági hozzáférését, akik 5 évvel ezelőtt a kampányban azt tanúsították, hogy Hunter Biden megtalált laptopjának a tartalma az orosz hamisítvány. Persze később kiderült, hogy ez nem így van, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát személyes bosszú van.
Benne van a levegőben a retorika alapján. Ugye a beiktatási beszédnek egy szokatlan eleme volt, amikor nem akarok elveszni a beiktatási beszédben, mert sokat lehetne róla mondani, de ebből a szempontból egy szokatlan eleme volt, amikor ugye az előző 4 évről beszélt. Volt már ilyen példa, csak ugye amilyen stílusban beszélt róla, tehát úgy fogalmazott a beszéd elején, hogy ő arra kapott mandátumot, hogy visszafordítsa, vagy visszajára fordítsa azt az árulást, ami megtörtént az Egyesült Államokban, és aztán tételesen elkezdte felsorolni azt, hogy a Biden adminisztráció alatt milyen hibákat követett el a szövetségi kormányzat, miközben ott ül ugye mögötte, vagy ott a közelében ugye Joe Biden, szóval alapvetően benne van a levegőben, de egyébként én nem számítok arra, hogy érdemi bosszúra sor kerítenénk, egyrészt azért, mert egyrészt már ígérte a kampányban is, hogy ő azzal fog úgymond bosszút állni, hogy sikeres lesz. Itt megint ugye most megosztó, hogy ki mit tekint sikernek, de hogy alapvetően nem próbál utána menni ugye az ellenlábasainak. Már csak azért is, mert ugye főleg az igazságszolgáltatás terén, ugye ő ezt ígérte meg, Pam Bundy, az ő igazságügy minisztere is külön erről beszélt a bizottsági meghallgatásán, hogy ő nem szeretne külön vendettát ezért, vagy bosszút, vagy bosszú hadjáratot. Egyébként hiteltelnek is lennének a republikánusok, tehát az elmúlt évek, most valósan évek ugye, kommunikációja alapján, hogyha utána mennének. Vannak olyanok, akiknek nem is tudnak utána menni, tehát ugye Biden elnök például kegyelmet adott a fiának, Hunter Bidennek, tehát innentől kezdve Hunter Biden nem is perelhetik be. Tehát alapvetően vannak itt azért akadályok. Én még hozzátenném azt, hogy emlékezzünk vissza, hogy hasonló gondolat volt az első Trump elnökség alatt. Ugye Hillary Clinton kapcsán, ugye 2016-os kampányban skandálták a Trump támogatók közül a radikálisabbak, vagy a szélsőségesebbek, hogy lock her up, vagy angolul mondják, tehát csukd le, vagy csukasd le, ugye Hillary Clintont az e-mail botrányok miatt. És emlékezzünk vissza, Hillary Clinton nem úgy bát mellé, nem úgy börtönben nem zárták, még vádemelés sem volt, egy újjal nem bántották Hillary Clintont, aki egyébként közben mind a mai napig ugye állítja, hogy tőle elcsalták a választást. Tehát, hogy lenne úgymond, lett volna kvázi politikai indokkal Donald Trumpnak Hillary Clinton után menni, egy újjal nem bántották. Én nem is számítok arra, hogy érdemi bosszú hadjáratot folytatna Trump. Azt, hogy elvette a biztonsági tanúsítványt 50 embertől, és John Boltontól, azt tegyük hozzá, tehát visszautalnék arra, hogy John Bolton volt a Trumpnak nemzetbiztonsági főtanácsadója egy ideig, még az első elnökség alatt. Klasszikus példa arra, hogy Trump úgymond rosszul válogatta meg lojalitás szempontjából az embereit, és ez ilyen szempontból verbális szinten érződik nyilván a bosszú, hogy a elnöki rendelet az, ezt az önáltal említett, ugye több közel 50 biztonsági éve hírszerző tisztviselő mellett még külön nevesíti John Boltont, tehát ilyen szinten ez érződik, de az, hogy elveszik tőlük a biztonsági tanúsítványt, ez ez egy régebbi problémára is visszavezethető, tehát ez már a első Trump elnökség alatt volt, pártállástól függetlenül, tehát voltak, akik kritikusak voltak Trump-al szemben, de egyetértettek azzal, hogy korábbi tisztviselők egy részétől hát érdemes megtagadni a biztonsági tanúsítványt, egyszerűen azért, mert ugye, hogyha ők már, mint különböző, mondjuk volt James Clapper, hogy ez volt CIA igazgató, vagy más tisztviselő az FBI-tól, vagy bárhonnan, miután már nyugalomából vonult, utána kiáll a, akár a CNN, de akár a Fox, vagy bármelyik tévé elé, és ott, vagy kamerái elé, és ott folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban ugye megnyilvánul. Nyilván van egy tekintélye, nem lehet megkérdezni, hiszen egy illetékes hírszerző ügynökséget vezetett, de ugye felmerül a kérdés, hogy amit ő mond, az légből kapott vagy sem. Ha nem légből kapott, akkor honnan szerezte az információt? Ha az információtra épül, amit mond, akkor viszont honnan tudjuk, hogy ez titkosított vagy nem titkosított, minősített vagy sem. Szóval egy sor kérdés felvet, ugyanez igaz a versenyszférára, ha mondjuk elmennek különböző nagy multinacionális cégekhez tanácsadónak. Tehát honnan tudjuk, hogy amiket mondanak, az több év tapasztalat, vagy a múlt héten olvasott valamilyen jelentés, ami egyébként minősített. Szóval ilyen szempontból felmerültnek ilyen kérdések mindkét oldalon. Nem hiszem, hogy létezne egyébként erre átfogó megoldást, tehát abban a szempontból egy része a bosszúnak, hogy őket konkrétan célba vette Donald Trump. És még egy megjegyzés, a külön elnöki rendeletben hatalmazta fel Donald Trump, illetve bízta meg azzal a feladattal majd Tulsi Gabbardot, a nemzeti hírszerzési igazgatót, hogy egyébként ezen az ügyön kívül járjon még utána minden egyéb potenciális hát visszaélésnek, ami az elmúlt 4 évben történt. De én nem hiszem, hogy ezekben mondjuk büntető eljárásokra kerülne sor. Tehát ilyen értelemben bosszú hadjáratra én nem számítok. Nem is érdeke, hogyha hagyatékot akar építeni Trump, mert akkor tulajdonképpen hát hiteltelenné teszi magát, amikor arról beszél, hogy ő korrekt igazságszolgáltatást szerezne. És már csak azért se érdeke, mert Hunter Biden ide visszatér, és akkor ezzel csak befejezem, hogy hát lényegében ő már megnyerte a választást, el tudja adni azt, hogy látványosan, tehát határozottan a győzelmet aratott, következő elnökségét úgysem indulhat, tehát az alkotmány nem teszi lehetővé, tehát igazából nem is érdekel ezzel már foglalkozni, neki ilyen értelemben arra kell összpontosítania, hogy olyan kormányzatot, szövetségi kormányzatot és gazdaság és külpolitikai irányelveket alakítson ki, és érvényesítsen, amelyek, úgy teszik, túlszányolják az ő 4 évét. Most akárki akármit gondol róla. Tehát ilyen értelemben neki nem érdeke leragadni ezeken a most már ideig múlt ügyeken.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, Amerika szakértő a mai napra kész vendége. Donald Trump beiktatása kapcsán beszélgetünk. Azt mondta ön itt az imént, hogy érdeke Donald Trumpnak, hogy túlszárnyalja az eddigi éveket, tehát letegyen valami maradandót, tegyen le az asztalra. Ő azt ígérte, hogy visszaveszi Panamától a panamai szorost, mármint az alfölötti ellenőrzést, a mexikói öböl helyett amerikai öbölnek nevezi át ezeket a vizeket, és a McKinley elnökről elnevezett hegységet, amely Alaszkában van, azt is visszanevezi, mert hogy Denalinak nevezték el még az Obama adminisztráció idején, egy 9 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát ezek hogyan illeszkednek abba a nagyszabású világot átfogó megváltoztatásba, Amerikát átfogó megváltoztatásba? Tehát most az utolsó kettő, például a mexikói öbölnek az átnevezése, meg a hegynek az átnevezése, ez miért fontos ez? Most a Panamát azt még értem, de miért fontos ez az utóbbi kettő?
Szimbolika, és nem hiszem, hogy egyébként annyira maradandó lenne, hogy őszinte legyek, mert ugye elnöki rendeletben hozta ezeket, mert persze beszélt róla a beiktatási beszédben, de hogy az elnöki rendeletet vissza lehet csinálni, törvényel akár felülírható is lehet. Nyilván az igaz, hogyha mondjuk a republikánusok eszemet kapnak, akkor ezt akár törvénybe iktathatják, de a törvénybe is foglalhatják, amit Trump hozott elnöki rendeletbe, de nem foglalkoztatja az amerikai minden nap. Tehát nem hiába, nem hallottunk erről korábbi közbeszédben. Biztos voltak, akiknek bántotta a szemét, hogy van elnevezve, ugye Denali, vagy pontosabban a McKinley-hegység most már, vagy a mexikói, illetve amerikai öböl, de alapvetően ez nem volt a közbeszédnek része, érdemi eredménye nincs, tehát tulajdonképpen ezek inkább szimbólumok, amelyek a szavazóbázisnak egy nagy, tudja növelni a lelkesedését. Sokkal fontosabb, ahogy ön is mondta, a Panama szoros, vagy csatorna, mert még ugye zárba hozzá lehetett tenni még ugye Grönland, de a Panama a legfontosabb. Ugye ott ott egy létező amerikai geopolitika szempontjából, május Trumptól függetlenül félretéve, tehát történelmi tapasztalatok meg amerikai geopolitika szempontjából az egy nagyon releváns kérdés, hogy a nemzetközi kereskedelmi és hajózási útvonalak és a főbb szorosok, és kifejezetten a Panama-szoros, ami ugye egyrészt amerikai hátsó udvar miatt, most nyersen fogalmazva, tehát a Monroe doktrina óta, eleve fontos, tehát a nyugati félteke eleve fontos az Egyesült Államoknak, hogy amerikai érdeket nem sértő, vagy nem veszélyeztető külföldi hatalmak megvetik, vagy nem vetik meg a lábukat ott a térségben. Ugye kifejezetten ugye kínaiakra összpontosítanak az amerikaiak, de nem menjünk messze a történelembe, hogy a kubai rakétaválságot is fel lehetne hozni ugye a szovjetek révén, szóval ilyen szovjetek révén, tehát alapvetően ez nem alaptalan, csak ugye emellett meg ott van a tágabb geopolitikai összefüggés is, a nemzetközi vizetnek a hajózhatósága is ellenőrzése. Ez az egy terület, ahol, amit Amerika az elmúlt közel 250 évben következetesen képviselt is. Tehát mindegy, hogy most izolacionista vagy nem izolacionista elnökről beszélünk, ezek a jelzők, ezek gyakran Európára vonatkoztatott jelzők voltak, és eredetileg Európára is értették, még az alapítás idejében azok a politikusok, George Washington, Thomas Jeffersonon át, akik így vagy úgy, de olyan visszafogott külpolitikát hirdettek, ami elszigetelődést sugaltak. No, igazából nem volt elszigetelődve az Egyesült Államok soha, mert a nemzetközi kereskedelem az mindig is foglalkoztatta az Egyesült Államokat, és ennek megfelelően az amerikai geopolitikának is a központi tétele az az, hogy ezt biztosítani kell, és hát nem területszerzéssel, hanem nemzetközi vizetnek a felügyeletével. Gyakorlatilag a 19. század vége óta egy rögzített pont az amerikai geopolitikában, és még azt megelőzően is kimutatható volt, tehát többször mentek háborúba az amerikaiak azért, mert úgy gondolták, hogy a nemzetközi vizek hajózhatóságát, mint alapelvet más hatalmak, európaiak vagy nem európaiak, akár nem állami szereplők, mint kalózok megsértették, és ezért is fontos Panama, úgyhogy a Panamával kapcsolatos kijelentés a Trumpnak az nem megalapozatlan, és számíthatunk arra, hogy a következő 4 évben konkrét lépéseket fog tenni Washington annak érdekében, hogy fokozza a befolyását, illetve akár az ellenőrzését helyreállítsa, az amerikai ellenőrzést a Panama szoros felett. Mert ilyen értelemben, vagy csatorna felett, hogy ilyen értelemben számíthatunk még folytatásra. Az átnevezések az nem biztos, hogy erre még sor kerül, meg mondom, azok szimbolikus jelentőségűek. Ez tényleg úsba vágó, tehát erre itt számíthatunk még folytatásra.
Az a tény, hogy a beiktatási ceremónián, mármint a beszédben, a székfoglaló beszédben, illetve a rendeletekben, csak érintőlegesen volt szó, hogyha nagyon-nagyon akartunk olvasni a sorok között, csak akkor volt szó Ukrajnáról. Ezt a tényt, ezt hogyan kell kezelnünk? Nem prioritás?
Kevésbé prioritás a Trump elnökségnek, tehát elsősorban Kínával vannak elfoglalva, illetve hát most a nyugati féltekével, meg ugye valamennyire a Közel-Kelettel is itt azért már hányatabb a helyzet, hogy ugye egyrészt Izrael támogatják, másrésztről viszont ott is a nemzetközi kereskedelmi útvonalak, ugye itt főleg Afrika szarvára kell gondolni. Kolomuzi szoros, tehát ott alapvetően azért ezekkel foglalkoznak az amerikaiak, és ez következetes az Egyesült Államok részéről, tehát ez igaz volt Bidenre is. Eleve az Egyesült Államok már, ha úgy a poszthegemoniális kornak, korszaknak nevezik, ami Obama elnöksége alatt kezdett kibontakozni, hogy az Egyesült Államok elkezd inkább a saját belső gazdasági társadalmi problémáival, meg a geopolitikai szempontból fajsúlyosabbnak vagy fontosabbnak tartott térségekkel foglalkozni, és így priorizálni vagy rangsorolni az egyes térségeket. Ukrajna ebből a szempontból valóban hát nem elsődleges, főleg nem a republikánusok, illetve Donald Trump számára. És láttunk már ilyen példát, hogy nem említették meg Ukrajnát, Pete Hegseth, kiszemelt védelmi miniszter például a bizottsági meghallgatásán nem beszélt Ukrajnáról, és a szemére is vetették. A Marco Rubio külügyminiszter meghallgatása azért már volt szó Ukrajnáról. Én nem hiszem, hogy egyébként Ukrajnát az oroszoknak oda dobnák az amerikaiak. Ennek több oka is van. Politikai oka az, hogy ugye ők arra építették fel az elmúlt években, majd a republikánusok a főbb narratívájukat, hogy a Bideni elnökség az azért volt gyenge, úgy általában a külpolitikában, mert az afganisztáni kivonulással 2021. augusztus közepén már megadta a kezdő hangot a különböző kihívóknak, köztük Vladimir Putyinnak. Tehát a republikánus körökben él egy olyan összefüggés, hogy a putyini agresszió 2022-ben az azért történt, mert Biden 2021-ben gyengeséget mutatott, nem csak Afganisztánban, emlékezünk vissza, ugye feloldott néhány másodlagos szankciót az északi áramlattal szemben például, úgyhogy ez a republikánus meggondolás, vagy megfontolás, úgyhogy nem érdekük úgymond hasonló idézőjelben kivonulást, tömegesen nincsenek ott amerikaiak, de nem érdekük ugye, hasonló kivonulást, vagy visszalépést megvalósítaniuk, mert akkor ugyanazt megkapják a demokratáktól teljesen jogosan, mint amit ugye ők adtak a demokratáknak még 2021-ben. Ez az egyik. A másik, hogy ha megnézzük Keith Kellogg, ugye orosz-ukrán ügyekért megbízott, ugye külön főtárgyalót, illetve hát külön megbízottat, akkor az ő korábbi kijelentéseiből, akár írott, akár verbális kijelentéseiből azt látjuk, hogy alapvetően ők olyan megoldásban érdekeltek, majd az amerikaiak, ami fenntartható. Tehát, hogy nyilván nekik továbbra is geopolitikai szempontból, ha nem is prioritás Ukrajna, úgy, mint mondjuk Kína, azért akkor is érdekük, hogy legyen egy erős szövetséges, aki ráadásul tapasztalt, hogy a potenciális további rossz agresszió ellen tulajdonképpen védelmet biztosítsák, feltartóztassa. Tehát az amerikai geopolitikának ez a másik eleme, hogy nem szabad megengedni, hogy Eurázsiában egy szárazföldi hatalom, vagy egy Amerikával ellentétes érdekeltségű hatalom, az domináns szerepbe jusson. Ugye az egész szovjet feltartóztatás mögött, vagy a Szovjetunió feltartóztatása mögött ez a logika húzódott meg, még a 20. században. Valamilyen szempontból mondjuk a második világháború belépés is részben, nem kizárólag, de részben erről szólt. Szóval igazából nem érdekük a republikánusoknak sem egyezőben elengedni Ukrajnát. Az a legvalószínűbb pillanatnyilag, hogy első körben tisztázzák, hogy mi a konkrét célkitűzés Ukrajnában. Ugye pont ezt hiányolták Bidentől a republikánusok. Tehát nem az volt a bajuk, hogy Biden támogatja Ukrajnát. A bajuk az volt, hogy nem volt világos, hogy egész konkrétan milyen operatív, kézzelfogható célokkal, tehát hogy mely területeket kell visszafoglalni, mindegyiket vagy csak egy részét, milyen ütemterv szerint, milyen konkrét eszközök kellenek ehhez, és mennyi pénzt kell erre fordítani. Ez az, amit hiányoltak a republikánusok, a legpesszimistábbaktól a legoptimistábbakig bezárólag, és tulajdonképpen ezt az első 100 napban vélhetően, hát erre vonatkozóan letesznek egy tervet a republikánusok az asztalra, amiből valamennyit valószínűleg majd vagy kiszivárogtatnak, vagy nyilvánosságra hoznak, és hogy megindítják a tárgyalási folyamatoknak azt a részét, amivel lényegében hát valamiféle fegyverszünetet kieszközölhetnek. Aztán az, hogy ez sikerül, vagy nem, az már egy másik kérdés, ez nyilván nem csak az amerikaiakon múlik értelemszerűen, hanem az oroszokon is, de valószínű, hogy valamilyen fegyverszünetet, vagy valamiféle átmeneti rendezést próbálnak elérni a Trump elnökség részéről. Béke az nem valószínű, hogy mostanában lesz. Tehát, hogy ott nyilván először fegyverszünetet kell kötni, és akkor csak jóval azután jöhet a formális értelemben is vett béke, de első körben valami koherens tervet próbálnak a republikánusok asztalra tenni, mert ezt hiányolták az elmúlt 4 évből, és ez nem azt jelenti, hogy Ukrajnát nem támogatják a továbbiakban.
Donald Trump büszke arra, hogy nagyon jól kijön orosz kollégájával, Vladimirovics Putyinnal, és hát nagyjából ugyanezt nyilatkozta Xi Jinping kínai elnökről és az észak-koreai diktátorról, Kim Jong-unról is. Ez jót jelent? Kell ezzel foglalkoznunk? Vagy hát mondott Donald Trump valamit, de nem kell komolyan venni?
Hát inkább az utóbbit mondanám, hogy mondott valamit, de nem kell komolyan venni. Egyszerűen azért, még hogyha komolyan is gondolja, tehát őszintén, egyszerűen azért, mert egyrészt például orosz relációban láttunk már ilyet, ugye a közismert példa ugye az ifjabbik Bushnak az elnöksége, ugye talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy az ifjabbik Bush alatt, tehát amikor a terror elleni globális háborút meghirdette Washington, és akkor tulajdonképpen egészen az iraki beavatkozási 2003-ig, illetve azt követően a 2000-es évek közepéig még ugye Putyin elnök még támogatta is George W. Bush-t. Az első között volt, ugye emlékszem, akik szeptember 11-e kapcsán ugye részvétüket nyilvánították, tehát itt a bizonyos szempontból a 2000-es évek elején volt egy potenciális lehetőség amerikai meglátás szerint, hogy Oroszországgal az Egyesült Államok képes együttműködni, ha más nem a közös ellenség, tehát a radikális iszlamista, vagy bármilyen nemzetközi, bármilyen alapú nemzetközi terrorizmus ellenében. Aztán nyilván ez szerte foszlott, tehát a hidegháborút követően az ifjabbik Bush, meg a többi elnök is mind úgy lépett hivatalba, beleérve Donald Trumpot is, hogy ők majd zöldágra vergődnek ugye Oroszországgal, és akkor végül úgy távoztak a hivatalból, hogy még rosszabbak lettek a két oldalú kapcsolatok, meg általában a nemzetközi politikában az amerikai-orosz reláció, mint korábban. De emlékszünk vissza, az ifjabbik Bushnak is volt olyan kijelentése, hogy ugye azt mondom, hogy azt mondott, hogy belenéztem ugye Vladimir Putyin szemébe, és beleláttam a lelkébe, vagy valahogy úgy fogalmazott, hogy úgy tetszik, mint egy interpersonális ember-ember kapcsolatot tudott vele bizalmasan kialakítani. Ugye nyilván ma már ő sem így gondolja ezt, ez így a Bush, tehát láttunk már ilyet, ezt csak azért mondom. Kínai, amerikai-kínai relációban ilyen nem emlékszem, hogy vezetők közötti úgymond bizalmas kapcsolata közelmúltban úgymond lett volna, vagy mondta volna amerikai elnök, hogy ez létezik. De igazából irreleváns, mert igazából itt nem, hogy mondjam, királyról beszélünk, hanem alapvetően van mögötte ugye egy apparátus. Ugye a külpolitika az elnök hatásköre az amerikai alkotmány alapján, meg a történelmi precedensek és jogi precedensek alapján, de azért számos területen a kongresszus megköti, meg hát a politikai realitások megkötik, és persze a geopolitikai realitások is megkötik a mindenkori elnök kezét. Tehát itt azért azt lehet látni, hogy mind Oroszországgal szemben, mind a Kínai Népköztársasággal szemben, nem csak a republikánusok körében, hanem úgy általában az amerikai politikai elit részéről van egy szkepticizmus. Pont az, amiről ugye korábban beszéltünk, hogy tulajdonképpen ők kihívói az Egyesült Államoknak, és különböző szempontból, meg különböző mértékben, de a nemzetközi szervezetekben, meg a nemzetközi politikában alapvetően az amerikai érdekek ellen vannak, és ilyen értelemben nem bíznak meg bennük az amerikaiak. Úgyhogy ilyen szempontból az elnök mozgásterét is ez meghatározhatja egy-egy törvénytervezettel, mondjuk a kongresszus, vagy adott esetben mondjuk az, hogy milyen tanácsadók veszik körül az elnököt, azért az is hatással van arra, hogy hogyan dönt. Tehát az, hogy mondom, milyen interpersonális kapcsolatot alakít ki, vagy vél kialakítani az amerikai elnök az orosz, illetve a kínai kollégájával, az egy személyes benyomás, de tulajdonképpen nem garancia arra, hogy még a kormány is gondolja, hogy érdemi változást tudna kieszközölni vele.
Zárásként hát nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy Donald Trump mögött hát összeállt egy szokatlanul egységes tábor, és ezt láthattuk megnyilvánulni a beiktatási ceremónián is, a politikusokra és a gazdasági vezetőkre gondolok, akik felsorakoztak mögé, és hát nem csak Elon Muskról kell beszélnünk, aki egyébként 2015-ben, de még 2022-ben is ellenezte Donald Trump elnökségét, de ott volt Jeff Bezos, meg ott volt a Facebook alapítója, illetve a felesége is, Zuckerberg. Ezt hogyan kell tekintenünk?
Igen, ugye a demokrata olvasat ezzel kapcsolatban az is, ugye ez hangzott el Joe Biden búcsú beszédében, hogy úgy fogalmazott, hogy a technológiai oligarchák, hogy a leggazdagabbak, ugye egyrészt amellett, hogy szétnyílik ugye a társadalmi és gazdasági jól az Egyesült Államokban, tehát önmagában ugye eltűnik az amerikai középosztály, a gazdagok gazdagabbak, a szegények pedig szegényebbek lesznek. Ugye ezen túlmenően megfogalmazta az elnök azt, kicsit rímelve Eisenhower elnök 1961-es búcsú beszédére, amikor katonai ipari komplexumnak a veszélyről beszélt, hogy létezik egy média ipari komplexum, nem így fogalmazott, de hogy vannak olyan milliárdosok, meg gazdag szereplők, akik az ötletipar, vagy a médiaiparban lényegében összekapcsolódnak a politikai elittel, a tulajdon. Ez a demokrata értelmezés, hogy lényegében ez a demokratikus folyamatokat beárnyékolhatja. Nyilván ez érthető ez az aggodalom, de a dologhoz hozzátartozik, hogy Zuckerberg és Bezos, tehát a Facebook, illetve az Amazon, meg általában a nagy tech, meg média cége, tényleg Elon Musk kivételével az elmúlt években következetesen, nem csak verbálisan, a szavakkal, hanem a pénztárcájukkal is, alapvetően inkább a demokrata jelölteket támogatták. Igazság szerint mind a kettőre fogadtak, tehát biztosan mentek ezek a nagy tech cégek, hogy demokratákra és republikánus jelöltekre is tettek pénzt, az ő kampányokat is támogatták, de alapvetően inkább a demokratákat részesítették előnybe, és alapvetően ami miatt esetleg beszélhetünk valamiféle párfordulásról, főleg egyébként Bezos esetében, az ugye az, hogy egyrészt Donald Trumpról, mint ellenzékben lévő szereplőről beszélni, igazából nem éri meg. Tehát nincs nézettsége. A CNN ez nagyon jól látható volt, a CNN nézettsége beesett a Biden adminisztráció alatt. Tulajdonképpen a saját szavazótáborra sem feltétlenül, vagy szimpatizánsai sem feltétlenül követték. Egyszerűen azért, mert hogy nem volt értelme annyit, hogy a Trumpról beszélni, hiszen nem ő volt hatalmon. Másrészt pedig azért, mert a demokrata párton belül is van egy ugye radikális, progresszív szárny, akik elég hangosak, és bizonyos területeken, főleg a médiaszabályozás területén azért elég komoly egzisztenciális fenyegetést, vagy az ennek a cégeknek a mindennapjait érintő fenyegetéseket fogalmaztak meg, már a Trump elnökség alatt is. De például elhangzott nem republikánusok, demokraták részéről az, a támogatott demokraták részéről az, hogy a Facebookot fel kell darabolni, vagy a Google-t például fel kell darabolni, mert egyszerűen túl nagy szereplők a piacon. Na most ez egy egzisztenciális fenyegetés ilyen értelemben ezen cégeknek a vezetői számára, de úgy gondolják, hogy ők fölépítették ezt, és akkor most lényegében törvényi szabályozás révén ugye elveszik azt, amit ők eddig fölépítettek. Most akárki akár úgy gondol erről, hogy ez most mennyire volt tisztességes vagy sem. Illetve ugye a progresszív szárny a demokrata párton belül, ugye lényegében az úgynevezett fact-checking vagy tényellenőrzést is ugye rávette, hogy ezt a gyakorlatot ugye ezek az online média platformok ugye alkalmazzák, és ugye ez egy ilyen kétélű fegyver, meg hát ez a van rajta sapka, nincs rajta sapka helyzet, mert ugye nem tudják ezt 100%-os hatékonysággal, eredményességgel folytatni, viszont erőforrás nem ész fel, és alapvetően valószínűleg ez volt az, ami miatt mondjuk például Zuckerberg látványosan mondjuk fordulhatott Donald Trump felé, mert ugye ezt a terhet, hogy tetszik, levette róla Donald Trump, hogy inkább a republikánusok vették volna le róla. De én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez hosszú távú támogatást is jelentene. Tehát mondom, a tech vezéretnek egy jelentős része, és itt a kevésbé ismerteket is azért érdemes ebből a szempontból megemlíteni. Tehát, hogy alapvetően ők vagy világnézet, vagy egyszerűen csak különböző szimpátiai megfontolások alapján inkább azért a demokratákat támogatnák. A Musk az egyedüli kivétel, mert ő névvel arccal először kiállt Trump mellett, de ugyanis elmondta, eredet korábban ő is látványosan ellenezte a Trump elnökséget. Szóval elképzelhető, hogy ez egy illékony támogatás, most éppen megvan, és ugye korlátozott, tehát Jeff Bezos is persze ott volt a beiktatáson, de az ő támogatása abban nyilvánult meg korábban, hogy egyszerűen csak arra utasította a Washington Postot, az ő hozzátartozó Washington Postot, hogy ne foglaljon állást a szerkesztőség a 2024-es elnökválasztás kapcsán. Korábban mindig megtették, valami 30-40 évre visszamenőleg, hogy a demokratákat támogatták. Most ez egy visszafogott támogatás, tehát ez nem azt jelenti, hogy lelkesednek Trumpért, egyszerűen csak visszafogta a Washington Postot. Szóval elképzelhető, hogy ez a jövőben nem lesz mindig így.
Csizmazia Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa, Amerika szakértő volt a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallották. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a lehetőséget.